Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ott tartottunk, hogy a múlt alkalommal arról beszéltük, hogy megnéztük azokat a persze teljesen önkényesen, esetlegesen összeszedett, összeírt szempontokat, pontokba szedve, hogy milyen tapasztalataink bizonyos szempontból létezésünknek, az ember voltunknak alaptapasztalatai lehetnek azok, amelyeket átélve, amelyeken keresztül ráébredhetünk arra, hogy vajon az Istennel való kapcsolatunknak milyen is a minősége, illetve hogy ahogyan megpróbáljuk kitapintani azt, hogy mi az a fajta sajátos alappozíció, ha sarkosan akarom mondani, mi az a nagyon sajátos megrögzöttség és megszállottság, és mi az a nagyon sajátos nézőpont, ahonnan mi eleve nézzük önmagunkat, Istent és a kettőnknek a kapcsolatát. És azért kellett eléggé mélyre menni, olyan élethelyzeteket keresni, amelyek nem a hétköznapi életnek a mindenféle eseményeiből valók, mert hiszen ezek az alappozícióink mindenféle kapcsolatunkban is nagyon sok tudattalan elemet hordoznak. Azért az egy külön nagy művészet, hogy tudjuk, hogy valójában hogy is állok én az Istennel. Mert különben csak azt tudom megmondani, hogy mit gondolok róla. Vagy hogy mit gondolok arról, hogy én hogy hiszek benne. És aztán jön egy igazán komoly pillanata az életemnek, és kiderül, hogy teljesen más a viszonyunk. Ezért volt muszáj ezeket az élethelyzeteket idehozni, és valahogy egy picit magunkat az élethelyzetek tükrében meglátni. És utána, megint csak persze, egészen esetlegesen, önkényesen próbálok néhány pontot mondani arról, hogy akkor hogyan írhatnánk le azt a pozíciót, azt a mintát, ahogyan mi Istennel vagyunk, és kifejezetten igyekeztem, meg igyekszem elkerülni azt, hogy olyan Isten képeket, meg olyan emberre vonatkozó kijelentéseket tegyünk, amelyeket már nagyon megszoktunk. Hogy próbáljuk meg ezt egy picit másképpen, és akkor egy gyors ismétlés, hogy mi volt az a négy pozíció, ahova eljutottunk, hogy mit gondolok akkor magamról, mit gondolok Istenről, és mit gondolok a kapcsolatunkról. Az első így szólt, hogy hát az embernek sehogy sem megy, tudjátok, tehát sehogy sem megy az, hogy elérje igazán a céljait, az ember mégiscsak halandó és gyönge, és a többi. Hogyan tudnám elérni igazából azokat a vágyakat, amelyek bennem vannak, és a legmélyebb élethelyzetekben arra jövök rá, hogy sehogy se, sehogy. Az Isten pedig vagy nincsen, vagy pedig van, de csak úgy szurkol nekem. Akkor a kapcsolati modell valami olyasmi, hogy én vagyok a sportoló, Isten meg a szurkoló. Vagy pedig úgy van, hogy én vagyok a ringben, Isten pedig, mint a gladiátor küzdelmekkor, ott van valahol hihetetlen messzeségben, és én pedig remegek azért, hogy legalább, mikor meghalok, akkor ezt mutassa. Ugye ez egy nagyon sajátos modell. Kettő, hogy arra gondolok, hogy nagyon is megy a saját erőmből. Miért nem menne? Csak eddig nem ment, de majd aztán menni fog. Istenről azt gondolom, hogy nincs. Vagy az, hogy van, de csak szurkol. Ez pedig valamiképpen olyan, hogy Isten az én nevelő edzőm, akiből már most kigyógyultam. Felnőttem, köszönöm, átveszem a tapasztalatait, átveszem, amit eddig mondott az emberiségnek, és akkor most jövök én. Vagy pedig esetleg, hogy egy-egy tanácsot elfogadok tőle, ha van. De úgy egyébként köszönöm szépen. Három, saját erejéből, de azért Isten néha segít, vagy nem tud, vagy nem akar segíteni. Ezt direkt nem akarom külön pontba venni, mert nem érdemes. Akkor itt Isten az edző. Adott esetben több-kevesebb pedagógiai érzékkel nevelget engem, amikor nem segít, akkor ugye ezzel most nevel engem, amikor segít, akkor belátja, hogy most már nélküle sehova se jutok. Szóval Isten mint egy jó pedagógiai érzékkel megáldott edző működik. Négy, folyamatosan iparkodva próbálom az emberi céljaimat elérni, de rájövök, hogy ez nem elégséges. Isten pedig segít, hogy aztán ne legyen rá szükség. Vagyis mindig akkor mellém áll, amikor én nagy bajban vagyok, akkor jön, segít, ez a gyógytornász Isten. Vagy pedig Isten néha besegít, néha nagyon besegít. ez az a nagyon élenjáró edző, aki ismeri azokat a doppingszereket, amiket a többiek még nem. És ezért, amikor nem tudom én, 10 folyamodunk egy álláshoz, vagy ra, vagy nem is tudom, és akkor végül engem választanak, akkor azt mondom, ó, uram, köszönöm. 5. pont. Folyamatosan iparkodok, ez az emberi élet, iparkodok, gyűröm, de nem elégséges. Isten viszont folyamatosan segít. Na, egész szimpatikus viszony ez. Ez azt jelenti, hogy hát én nekem nem megy, amit igazán szeretnék kihozni az életemből, de Isten mindig segít, ezért aztán van egy örömhírem, együtt megy. Ez tulajdonképpen az a kép, amikor tudjátok, ez az a végtelenül szakállas vicc, amikor az elefánt és a kisegér mennek át a hídon, és a kisegér azt mondja, hallott, hogy dübörgünk. Én nekem nem, Istennek igen, ez azt jelenti, hogy én akkor Istennel együtt megyek, és akkor együtt dübörgünk. Ez egy nagyon-nagyon szimpatikus, tudom másképpen is mondani, ez a paraolimpia világába viszel bennünket. Én egy ilyen hátrányos helyzetű olimpikon vagyok, látássérült, vagy esetleg egyáltalán nem is látok. Biztos láttátok ezeket a versenyeket, és akkor fut mellettem valaki, és én a fizikai kontaktus által tudom, hogy hol a pálya, mikor és hogy kell kanyarodni. Ő természetesen nem segít nekem. Ugye láttátok, ez főleg 400 méteren az tényleg megrendítő, gyönyörű, ahogyan vak emberek futnak, és milyen jól, bárcsak úgy tudnék még futni. Akkor az Isten valami ilyesmi, mint hogy én végül is belátom, hogy vak vagyok, de azért szeretnék az olimpián indulni, és akkor Isten fut mellettem, és így valami, amit én egyedül nem tudnék csinálni, vele tudok. Ó, szép! 6. Mikor azt mondom, hogy hát én nem, ezért folyamatosan átadom az életem Istennek. Hogy ezt tudom csinálni, hogy folyamatosan átadom magam neki, Isten pedig vagy segít folyamatosan, vagy nem. Tehát néha átadom magamat neked, Uram, és nem jön ki belőle semmi. Néha átadom neked Uram, és akkor ebből meg kijön valami. Az Uram az kijött, de a többi az nem. És akkor végül is a kapcsolatunk pedig az, hogy hát ha Isten segít, akkor oké. Akkor okék vagyunk, meg akkor én is oké vagyok, de ha nem, akkor nem. Hát ez számomra valami olyasmi, mint hogyha én a mesternek a tanítványa lennék, és a mester is még aktív sportoló. És hát jó, én is próbálkozom, de mondjuk a citrom övnél tartok, és akkor megnézem a nagy mestert, fekete öves, és én iszonyat szurkolok neki. Mester, te vagy a legjobb, mester, de jól csinálod. És aztán, mikor a mester győz, akkor hát utána elmegyünk együtt sörözni, és akkor megbeszéljük, hogy milyen jó is, hogy én nekem te vagy a mesterem. És hogy a citrom övből most már talán lesz narancssárga öv is. Nem biztos, a magam erejéből nem, de... Ilyenkor az ember végül is részt kapok a sikerből. Istené a siker, a győzelem, de annyira rendes, hogy ad nekem belőle. És akkor, amikor átveszi ő az olimpiai aranyérmet, akkor a nyilatkozatban azt mondja, hogy ez az aranyérem nem sikerült volna, ha nem lennének lelkes támogatóim, Feri atya és a többiek, és akkor végül is én is megdicsőülök. És akkor jön a 7. kép, miközben tudom, hogy én nekem nem sikerül, folyamatosan erőfeszítéseket teszek a cselekvésre és az önátadásra. Mind a kettőre, cselekvésre is, meg önátadásra is. Isten pedig folyamatosan cselekszik. Minden esetre nekem az utolsó tetszik. Az utolsó, folyamatosan cselekszem, és folyamatosan önátadásban vagyok. A kettőt egyszerre, vagy egymás után, vagy nem tudom, hogy csinálom, ami egy óriási paradoxon és ellentmondás. Egyszerre mindig cselekedni és önátadni is, és közben pedig annak a tudatában létezni, hogy Isten pedig folyamatosan velem van és segít. Én ezt találom még a legjobbnak, és direkt nem hozok erre képet, vagy hasonlatot, direkt. Azért, mert különben bálványimádásba fogunk esni. Elkezdünk ragaszkodni ahhoz a képhez, amit ide de szeretnénk mondani, hogy akkor ez hogy is van? az egész üdvösség történetünk tulajdonképpen ez, hogy amikor már majdnem célba érünk, akkor Isten azt mondja, hogy és egy picit odébb megy. Ezzel a legnagyobb jót teszi nekünk. Mondom az ószövetségi példát, ott ég az a csipkebokor, de nem ég el. Mózes meg leveszi a saruját, és azt mondja, hát a nagy pillanat itt van. És akkor elbeszélget Istennel, és jön a legfontosabb kérdés. Ki vagy te? Mondd meg, ki vagy te? Mert ha tudom, hogy ki vagy te, ezt nem Mózes mondja, hanem én, akkor már a következő másodpercben elkezdelek bálványimádni. Ezért az Isten, mikor már a mi kedves Mózesünk azt hiszi, hogy most megragadta az Urat, akkor azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ezt csinálja velünk. Csak eddig talán azt gondoltuk, hogy ez azért van, mert Isten ki akar velünk szúrni. És aztán utána innen már sokfelé juthatunk, hogy jöjjön Isten, nekem nem is kell. Ne szórakozzon velem, én mikor pont elérem, akkor elugrik. Milyen Isten az ilyen? Ez az ószövetségi alaptörténetünk, hogy ott a mézes madzag, vagyok, aki vagyok. És utána én erről, hogy Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok, egy fél éves szemináriumot hallgattam a teológián. Tehát végül is ragoztuk azt, hogy hogyan illant el az utolsó pillanatban, és hogy így még beleszagulunk a levegőbe. Így körülbelül ennyi, de azért erről lehet sokat beszélni. És aztán az új szövetségi megfelelője, legalábbis most ez az én nem tudom, én meglátásom vagy gondolatom, mikor az utolsó vacsora, és kérdezi Fülöp, hát szegény már valamit tudott, hogy most már muszáj Jézusból valamit kicsikarni, mert föltámad, és aztán már nincs tovább. És akkor azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk. Ez ugyanaz, hogy itt már most, Uram Jézus, te mondod, hogy most utolsó vacsora, el fogsz innen menni, meg minden most, és Jézus pedig ugyanazt teszi, mint ahogy az Ószövetségben tette Isten, hát van valami közük egymáshoz, és azt mondja Fülöp, aki lát engem, látja az Atyát is. Ha csak egy pici érzékünk van arra, hogy itt mi hangzik el, most mondhatnánk azt, most Jézus tudod, miből állt volna azt mondani, hogy nézd rám, én vagyok? Hogy csinálhatod ezt velünk? De hát éppen erről van szó, hogy nem mondja, hogy én vagyok, hanem csak annyit mond, nézd rám, ha látsz engem, látod az Istent is. És az Isten azóta is folyamatosan ezt teszi velünk. De talán most már megvan az, hogy nem azért, mert állandóan magunkra akar hagyni, nem ezért. Hanem, mert hogy mi történik Jézussal, hogyha ebbe az összefüggésbe helyezzük az életét, az, hogy ott a választott nép próbálja gyúrni, gyömöszölni, kipaszírozni belőle, hogy mondja meg, hogy ki. Jézus erre nem hajlandó, ezután pedig azt követelik tőle, hogy mondja meg, hogy ő a messiás vagy nem. Erre se hajlandó. Nem hajlandó rá. És ez aztán oda vezet, hogy mi győz a korabeli farizeusoknak, írástudóknak, vallási vezetők egy részének az Isten reprezentációja. Végül is ez történik, tudjuk, hogy Jézus nyilvános működése maximum 3 év, de lehet, hogy csak 1,5. 3 évnél is biztos, hogy nem több. Ebből azt a következtetést szűröm le, hogy a korabeli hívő ember maximum 3 évig bírta ezt a bizonytalanságot. Isten hiába van jelen, győz az Istenről alkotott kép. A valóságot elküldjük, a valót elküldjük, éljen a reprezentáció. És akkor ezt aztán lehet tovább bálványozni. 1-2 évnél tovább nem bírták. Ezért azt a kettősséget, azt a feszültséget, hogy én nekem a saját erőmből nem megy, de mégis cselekszem, de közben mégis önátadom magam, és közben, miközben megjárom az életnek a legnagyobb mélységeit, és az a tapasztalatom, hogy Isten mindig elillan, és csak az illatát hagyja a szobába, a közben pedig ragaszkodom ahhoz a bizalmamhoz, hogy velem van. Ez nem kis emberi teljesítmény. De úgy tűnik, hogyha ezt a szinte őrítő és elviselhetetlen ellentmondásosságot nem éljük meg, akkor azonnyomban vallásos szóhasználattal élve bálványimádásba esünk, lélektani kifejezés, szerint pedig függő helyzetbe kerülünk. Megszállottjai leszünk az éppen meglévő Isten reprezentációnknak. Ez a reprezentáció valamit mindig közvetít, vagy közvetített Istenből, most azonban már akadályává válik annak, hogy a következő nap Istennel tényleg kapcsolatba tudjunk kerülni. Amit mondtam, bizonyos szempontból az eddigi gondolataink lezárása, tehát nem csak ennyit mondok, meg van írva már most itt 2 vagy 3 előadás, ahol ezt a semmit ki fogom fejteni. Tehát Isten elillanó illatáról fogok beszélni 3x1:15, és látjátok, milyen érdekes, hogy valahogy erre szoktunk vágyni. Tehát nem baj, hogy nem bírjuk, meg hogy csináljuk, meg fogalmunk sincs, hogy ez most akkor igazából hogy is van, csak valami sejtésszerű valamink van, de legalább beszéljünk róla. Hát beszéljünk, én is csak ezt tudom vele csinálni. Lenne egy kérdésem felétek. Mennek a tanítványok Jézushoz, és azt mondják, Mester, taníts bennünket imádkozni, mint ahogy más mesterek is tanítják az ő tanítványaikat. Szeretném tőletek azt kérdezni, hogy szerintetek az imádságra vonatkozóan Istennek mi itt a legfontosabb üzenete? Jézusnak mi a legfontosabb közlése a kérésre és a kérdésre, hogy Uram, mondd meg, hogy mi mit tegyünk az ima kapcsán? Azt mondja. Tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szerintetek Jézusnak mi itt a legfontosabb üzenete a tanítványok kérésére? Hogy taníts bennünket imádkozni. Hogy nem Istennek van szüksége a mi imánkra. Azt mondja, hogy nekem van egy gondolatom, meghajtom a fejem. Én nem tudom, hogy melyik a legfontosabb, csak el tudom mondani, hogy nekem melyik. Az a szó, hogy így. Taníts bennünket imádkozni. Jézus azt mondja, ti tehát így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt. Évekig éltem úgy, hogy azt gondoltam, Jézus azt mondja, ezt imádkozzátok. Ezért esténként, lefekvés előtt elmondtam a mi atyánkot. Míg nem aztán, hogy a Szentírás a kezembe került, olvasom ám a szöveget, néha nem árt ám a szöveghez egy kicsit kapcsolódni, azt mondja, hogy így. Most ebből én azt a következtetést tudom csak levonni, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ezt, hanem valahogy úgy, ahogyan mi most imádkozunk. És még csak nem is azt, hogy ahogy én, mert azt mondja, hogy mi atyánk, és együtt imádkozik velük. Valahogy így. Tehát az, amit Jézus itt mond, hogy hogyan imádkozzunk, és legyünk vele kapcsolatban, hát annak a legnagyobb része ebben a szövegben nincsen benne. A szavai benne vannak. De hogyha azt akarta volna mondani, hogy ezt, akkor ezt mondta volna. De azt mondta, hogy így. Van ennek egy párja. Ezt meg a jegyeseknek szoktam mondani. Mert ott meg Jézus azt mondja, de inkább mondom a mondatot, ha elolvassuk Jézusnak a főpapi imáját, illetve a búcsú beszédét, és akkor azt mondja, hogy az az én parancsom, úgy szeressétek egymást, hogy én szeretlek benneteket. Mi ennek a mondatnak a legfontosabb része? Úgy. Nagyon szokták szeretni. Úgy. Tehát a Szentírásunkban van 2 kulcsszó. Máténál van egy, így. És Jánosnál úgy. Mondjam a pontos helyeket, mert megkereshetitek. Számomra valahol itt van a lényeg. Mert abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy ezt kell imádkozni, hogy azt mondom, hogy azt kell csinálni, már is bálványimádás és függésnek a kapuján beléptem. És aztán ezzel az ezzel, meg azzal elkezdjük egymást manipulálni, hatalmat gyakorolni, mit tudom én mit csinálni. Nem gyönyörűséges az, hogy fogalmunk sincs, hogy Istennek mi a neve? Nem mondta meg. Hát az Ószövetségben azt mondja, vagyok, aki vagyok. Erre mi persze, mit mondunk? Ugye mi azt mondjuk, hát az Istennek van neve, Jahve, J-H-V-H. Csak az Ószövetségi ember nem ejtette ki. És hogy Jézus sem mondja meg, hogy ez vagy az, hanem csak annyit mond, aki lát engem, látja az atyát is. Ezzel a legnagyobb jót tesz velünk. És hogy milyen az ember, nem akarok bántani vagy kritikus lenni, nem ezért mondom. De akkor ott vannak azok a testvéreink, akiknek az életében bizonyára csomó jó dolog van, és azzal csöngetnek be hozzánk, tudjuk az Isten nevét. Mi tudjuk? Jehova. És előbb-utóbb majd mi is rájövünk, hogy hát tényleg ez a neve, sose tudjuk meg. Tehát ez benne a jó. Jó abból a szempontból, ha megtudnánk, nekünk annyi lenne. Emlékeztek arra a mondásra? Amikor a bölcs a napra mutat, az oktalan csak a kezet látja. Nézzétek! És erre a legtöbb ember a kezet nézi. Nem azt, óva a kéz mutat. Mindezzel azt akartam csak egy picit érzékeltetni, hogy az a pozíció, amely pozícióban az élő Istennel vagyunk, az az ember számára szinte elviselhetetlen, tűrhetetlen, kibírhatatlan. Emiatt aztán állandóan próbálunk menekülni ebből a pozícióból, és ez az Istentől való távolodásunkat szokta eredményezni. Ezt próbálnám most leírni, hogy mire gondolok itt. Van tehát egy folyamatos tapasztalatunk, hogy vagy mindent megteszünk, vagy próbálunk, vagy próbáltunk mindent megtenni, de végül is azt hiszem, hogy beismerhetjük a vereségünket. Én legalábbis beismertem, már elég régen. De közben pedig lesz egy tapasztalatom, hogy Isten cselekszik bennem. Hogy Isten azonban folyamatosan velem van. És akkor jönnek azok a helyzetek, amelyek megpróbálják ezt a meggyőződésemet. Kikezdik. Mondok egy őrjítő dilemmát. Nem én találtam ki, elmentem egy beteg testvérünkhöz. A beteg testvérünk tudja már azt, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ott fekszik a beteg ágyán. Hívja a papot. És elkezdünk beszélgetni, és a következőt mondja. Feri atya, tudod, hogy mi a legszörnyűbb? Hogy rádöbbentem valamire. És azért hívtalak, hogy ezt elmondjam neked. Itt vagyok, halálos betegen. Tudom, hogy meg fogok halni. Pontosan tudom, hogy a magam erejéből semmi esélyem a gyógyulásra, de másfelől meg a magam erejéből semmi esélyem a föltámadásra. Tehát a totális vereségemet azt gondolom, hogy beláttam. A következő jutott eszembe. Ha megállna itt a beteg ágyam mellett Jézus, és a következő kérdést tenné föl nekem. Mondd csak, Panni! Mit kérsz? Meggyógyítsalak, vagy az Isten kapcsolatodat gyógyítsam meg? Melyiket kéred? Én nem sokára meg fogok halni, de én még mindig a gyógyulást kérném. Lehet, hogy az utolsó pillanatig, végül is, ha azt mondjuk, hogy valamit szeretnénk kérni Istentől, vagy pedig a kapcsolatot kérjük, akkor még mindig azt mondjuk, hogy mi azt a valamit inkább. Inkább a boldogságot. Inkább egy jó feleséget, jó állást, inkább, mint a veled való kapcsolatot. Nekem ez a Pannika azért olyan nagyon fontos az életemben, mert kimondott valami olyasmit, amit lehet, hogy én sose mertem volna. Hogy még az utolsó előtti pillanatomban is lehet, hogy azt mondanám, hogy mert mit mondott a Panni? Így, ahogy beszélt, aztán mondott még egy nagyon-nagyon szép dolgot. Azt mondta, mert tudod, azt gondolnám, hogy most gyorsan csak gyógyuljak meg, aztán majd az Isten kapcsolatra ráérek. Egy ilyen helyzet olyan világossággal mutatja meg a pozíciónkat Istennel, hogy nehezen viseljük. Vagyis, hogy tele vagyunk olyan mondatokkal, hogy Isten miért nem szeret? Vagy miért nem szeret jobban? Most velem van-e Isten, vagy nincs velem? Most mellettem vagy? Most jó vagy hozzám? Nem, de tele vagyunk egy csomó ilyen kérdéssel. Miért hagytál el? Miért nem segítesz? Miért nem jobban? Miközben az igazi kérdésünk az az, hogy Uram, szeretlek én téged? Mondd Istenem, veled vagyok én? Istennek fontos vagyok-e én? A kérdés nem ez, hanem az, hogy mondd Istenem, fontos vagy te nekem? Ezt azért hozom ide, mert ez azt jelenti, hogy többé-kevésbé, mint ahogy az emberi kapcsolatainkban, most itt a kevésbét nyugodtan dobjuk ki a szemétbe, tehát többé egy illúzióban élünk. Úgy, ahogy van, abszolutizáljuk azt a látásmódot, azt a agyi és idegrendszeri állapotot, amiben éppen vagyunk, és innen kérdéseket intézünk Istenhez. És aztán hát persze ebből mindenféle válaszok születnek. Ezt mindig is így fogjuk tenni, erről nem tudunk lemondani. Csak hogy ezt állandóan csináljuk, ki kéne egészíteni valamivel. Ez pedig az, hogy bár mindig megsejtek valamit, meg rájövök, nem tudom micsoda, de ami igazán fontos az az, hogy én hozzád ragaszkodom. Mert ugyanis, hogyha én nem vagyok elkötelezett az Isten mellett, akkor még esélyem sincs, hogy igazán komoly dolgokra el tudjak jutni. Akkor legfőjebb a kegyelem tesz velem néha valamit. Most szeretném akkor ezt egy picit megvilágítani. Vegyünk egy férfit meg egy nőt, és az ő kettejük kapcsolatát, és mondjuk mind a ketten hívők. Ez egy jó példa, ugye? És az ő kapcsolatuk zátonyra fut. Nézzük ennek a zátonyra futásnak a négy lépését. Az első, amikor még jól mennek a dolgok, azt mondják, hogy mi okék vagyunk, Isten is oké, és elkezdik ezt a helyzetet abszolutizálni. Ha ez a függés vagy bálványimádás. És akkor mondjuk a következő mondatot teszik föl. Istenem, meddig fog ez tartani? Most nagyon jó, de vajon meddig lesz ilyen jó? Volt, aki hozzám egyszer azért jött el, mert hogy semmi baja nincs. Olyan szorongás lepte meg, életében úgy nem szorongott, mint amikor ez tudatosult benne. A bejósolható veszteség olyan szorongást idézett elő, mondta, hogy nagyon sürgős. Nagyon sürgős, mert nagyon jól vagyok. És hogy valamit ezzel a helyzettel csinálni kell. Tehát jön akkor ez a kérdés. Ó, hát meddig tart ez? Egy rettenet, egy félelem, egy szorongás. Próbálom a jó kérdéseket is mondani. Hát ezek persze körülbelül olyanok, mint hogy Jézus azt mondja, hogy hát most az jutott eszembe, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert éhesek vagyunk. És például, hogyha azt mondom, kinek adhatnék abból, amit kaptam? Ez egy sokkal jobb kérdés. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor abszolutizáljuk a helyzetünket, amiben vagyunk, a pozíciónkat, amiben létezünk, akkor olyan kérdéseket teszünk föl, amelyek értelmetlenek. Majd pedig az értelmetlen kérdéseinkre igyekszünk értelmes válaszokat nyerni. És így botorkálunk egy útvesztőben. Egy ilyen helyzetben, hogyha nincs az a rálátásom, hogy most nagyon jól megy, igen, tudom, hogy majd néhány óra múlva sokkal rosszabb lesz, de hogy ami biztos, az a mi kettőnk kapcsolata. Ezért most örülök annak, ami van, és azt kérdem, kinek adhatnék ebből. Mert ha kaptam, nem magamnak kaptam. Jön a második, én oké vagyok, Isten nem oké. Miért hagytad, Isten, hogy megromoljon a kapcsolatunk? Miért nem szóltál és segítettél? Miért vagyunk ilyen gyarlók, hogy a nagy szerelem se elég egy jó házassághoz? Pedig hogy szerettük egymást? Akkor az ember azt kérdi, hát meg lehet benned bízni? Úgy, ahogy van, rossz kérdés. Elmondom, hogy én mit kérdeznék, hogyha egy ilyen helyzetben képes lennék jól kérdezni, de ezekben a helyzetekben én se szoktam tudni, csak mindig, mikor nem vagyok benne, akkor nagyon okos tudok lenni. Akkor ez pedig így hangzik, hogyan vagy Istenem megbízható? Erről beszéltünk múltkor. Tudom, hogy megbízható vagy, bízok benned, de hogy? Nem úgy, ahogy eddig gondoltam. Aztán jön a harmadik fázis, hogy mikor már nagyon rosszul vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát nem, lehet, hogy tényleg velünk van a baj, és már csak Istenben bízhatunk. Uram, már csak te tudsz segíteni, mi reménytelenek vagyunk, nem tudunk se cselekedni, se önátadni magunk, reménytelenek vagyunk, Uram, te segíts. És akkor jön a kérdés, miért nem segítesz? Vagy mikor estünk, akkor miért nem kaptál el? Értelmetlen kérdéseknek tartom. Mondok egy másfajta kérdést. Istenem, mit akarsz nekem megmutatni azzal, hogy hagytál, hogy elessek? Mit akarsz nekem ezzel mondani? Ez nagyon érdekel.
És aztán eljuthatok oda, hogy hát én nem vagyok oké, de Isten se oké. Ez a krízisnek a mélye. Akkor meg mondjuk valami ilyesmit kérdezek, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Miért ilyen kiábrándító az emberi élet, beleértve Istent is? Mondok egy másik kérdést, aminek talán van értelme. Ki az, aki nekem ebben a helyzetben tud segíteni? Akkor a kérdésem most az az, hogy Istent ebben a kapcsolati fejlődésben, vagy krízisben, melyik fázisban hagyhatjuk el? Hát mindegyikben. Bármelyik fázisban csinálhatunk belőle bálványt, és bármelyik fázisban elhagyhatjuk őt. És a bálványozás is, a függés is, meg az elhagyás is rólunk szól, és nem Istenről. Van egy jó hírem. Isten néha a rossz kérdésekre is szokott jó válaszokat adni. Ezek a kegyelem pillanatai. Zavarban vagyok, ahogy hallgatom saját előadásomat, olyan benyomásom van, hogy valahogy túl elvont lettem. Most ugyanezt szeretném a visszájáról megnézni, mondjuk én és a közösség viszonya, ahogy Jean Vanier beszélt erről. Ugye az első fázis az volt, ó, de nehéz nekem az, hogy el kell hagynom egy csomó mindent, ahhoz, hogy egyáltalán ehhez a közösséghez tudjak tartozni. És akkor ez valami olyasmi, hogy én oké vagyok, közösség is oké. Érdemes ezt a lépést megtenni. Második fázis, ezek az emberek nem is olyanok, mint hogy gondoltam, hogy milyenek. Ez a közösség nem is olyan jó hely. Akkor ez én oké vagyok, közösség nem oké. Harmadik fázis, akkor Vanier azt mondja, ha még nem mentünk el ebből a közösségből, akkor az fog történni, hogy azt mondjuk, engem itt nem is szeretnek. Én nem kapom meg innen azt, amit szerettem volna. Se én nem vagyok oké, se a közi nem oké. És aztán pedig a legmélyebb krízis, ahogy Vanier mondja, ez így szól, ezt most már harmadszor mondom, bocsássatok meg érte, mikor azt mondja az illető, lehet, hogy velem valami olyasmi van, amire rá kellene jönnöm, hogy miért éltem át én ezt az egészet. Hogy ebbe valahogy én is benne vagyok. Ez pedig, hogy én nem vagyok oké, a közi meg oké. Lehet, hogy nem a közösséggel van a baj. A közösséggel is van baj, mert nem tökéletes. De az én helyzetem nem azért ilyen, mert a közi nem oké. Akkor most itt a költői kérdésem az az, hogy Isten melyik lépésben, melyik állomáson van jelen. És nyilván a válaszom az, hogy mindegyiknél ott van. Akkor szeretném most az ígéretemnek megfelelően ezt az egyébként elviselhetetlennek tűnő pozíciót valahogy leírni. Tehát, hogy tudom, hogy a magam erejéből nem, de azért folyamatosan cselekszem, és átadom magam Istennek, és közben tudom, hogy Isten velem van. Hogy miért olyan elviselhetetlen ez, és hogy mit szoktunk ilyenkor tenni, amikor már azt gondoljuk, hogy ez tényleg elviselhetetlen. Az első pont, itt most írtam jó sok pontot, hogy vannak világos pillanataink, amikor meglátjuk magunkat. Meglátjuk ezt a helyzetet, hogy a nem jóját, ez tényleg így van. Gandhinak van egy szép mondata, áhítat és az Isten rákövetkező kegyelme nélkül az emberiség minden erőfeszítése hiába való. Ő ezt így mondta. Vagyis fölismerjük azt, hogy képtelenek vagyunk függések nélkül élni, beleértve, hogy az Istentől is szeretnénk függeni, képtelen vagyunk anélkül élni, hogy ne bálványoznánk az Isten képünket, hogy ne lennénk függők az aktuális Isten képünktől, meg önmagunkról alkotott reprezentációtól, belátjuk, hogy képtelenek vagyunk enélkül létezni, átéljük annak a mélységét, hogy azonban, ha ettől nem szabadulunk meg, akkor nem tudunk az Istennel kapcsolatban lenni. Ez egy őrítő ellentmondás lesz, hogy valamitől nem tudunk megszabadulni, ami pont attól választ el minket, akivel szeretnénk kapcsolatban lenni. És akkor ébredünk arra rá, hogy úgy tűnik, hogy Istennek a segítsége nélkül egyszerűen reménytelen a helyzetünk. De ezt a segítséget nem tudjuk megragadni. Mert a következő fölismerésünk az, hogy azokban a kivételes tapasztalatokban, amikor elmélyült az Isten iránti bizalmunk, azt is megéltük, hogy Istent nem tudjuk birtokolni. Nem tudunk tőle függeni, nem tudjuk őt manipulálni. Egyszerűen az, ami a kapcsolatunkat biztonságossá tudná tenni, azt az Istennel nem tudjuk megtenni. De közben rögtön jön a következő gondolat, de közben nem bírunk kivetközni a magunk emberi természetéből, és mégis biztonságossá akarjuk tenni a kapcsolatot, vagyis már is elkezdünk valamit bálványozni, ami ebben a pillanatban Istennek tűnik. Valaminek, amin az Isten átsütött, tehát joggal tesszük ezt, érthető módon. Ez szerintem egy őrjítő helyzete az embernek. Herakleitosznak van egy mondása, amit megkíván szerezni, már az ember, azt a lelke árán veszi meg. Amit megkíván szerezni, azt a lelke árán veszi meg. Tehát az segíthetne rajtunk, akit nem tudunk birtokolni. Az menthetne meg bennünket, akit nem tudunk magunktól függő helyzetbe hozni. Csak az tudna rajtunk segíteni, akitől nem tudunk függeni, mert hogy szabadságot ad, és erről valahogy nem hajlandó lemondani. Ez vezet aztán el minket oda, talán jó esetben, hogy teszünk egy ugrást. Ez az önátadásnak az ugrása. Az önátadás sosem lépés, az mindig ugrás. Ahol önmagunkat át kell adni, ott szakadék van, ott csak ugrani lehet. Amikor az ember megpróbálja úgy az önátadását megtenni, hogy csak egyet lép, mert az egy kicsit biztonságosabb, akkor bezuhan a szakadékba, és kezdheti előről. Az önátadás, tehát egy szakadék fölötti ugrás, amit azért teszünk meg olyan rettentő nehezen, mert hiszen éppen azért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert bizalomra lenne szükségünk, amire nem tartjuk magunkat alkalmasnak, és azt mondjuk, csak Isten segíthetne rajtunk. És mégis nekünk kell ugrani. És akkor vannak olyanok, akik egy életen keresztül állnak a szakadék előtt, és azt mondják, Uram, segíts! És eltelik 10 év, és 20, és 30, és 40, és 50, és ahogy Kafka mondja a Per című kisregényében, végül jön az őr, a kapuőr a nagy kucsmájába, és azt mondja, most letelt az életed, és én ezt az ajtót becsukom. És az illető akkor jön rá, hogy ugrani kellett volna. De ő itt állt, és azt mondja, Uram, segíts! Itt egy szakadék! Hát én a magam erejéből nem megyek át. Uram, segíts! És az Úr pedig áll a túloldon, és azt mondja, hogy ugorj! Azt nem tudok ugrani, hanem segítesz. Ugorj! Valami ilyen helyzetben vagyunk minden nap. Sok olyan emberrel találkozom, akik keresitek az Istent. És tesztek egy kört, odaértek a szakadékig, lenéztek, és akkor nem tudom, egy évig éltek egy kicsit másképpen. Akkor megint végigmegy a tapasztalat, megint odaálltok a szakadékhoz. Akkor elmentek egy paphoz, azt mondjátok, nem segít nekem az Isten. Hát nem segít. Hát az ugrást nem tudjuk megspórolni. Mert az a biztonság, ahogyan állunk a szakadéknak a szélén, az illúzió. Azt azért tartjuk biztonságosnak, mert ebben a pillanatban kitaláltunk egy világot az aranyhallal és a jó tündérrel, és azt gondoljuk, hogy talán ugrás nélkül is majd lehet. Itt azért legalább biztonságban vagyok. Ez ugyanaz, mint amikor az alkoholista végül is azt mondja, hogy azért egy felest megiszok, mert azért egy kicsit könnyebb lesz. Nem ugrani azt jelenteni, hogy függeni. Mondanék egy másik képet ugyanerről a helyzetről. Ez pedig így szól, nem kell ugrani. Azért, mert Isten komolyan vesz bennünket, ha nem megy, hát nem megy. Akkor azonban a következőt kell elviselni, hogy az Isten teszi meg az utolsó lépést. De az olyan lesz, ahogyan ő lép. Mert ameddig én mentem a szakadékig, én mondtam a tempót. Könnyű addig, ameddig mindig eljövünk, és ó, még én itt szabadon táncolok. Ó, és akkor, ha azt mondom, hogy Uram, mi más lehetne, az utolsó lépést te tudod megtenni. Én nem. Erről szól az emberi élet. Te vagy a teremtő, én a teremtmény. Hogy tudnám az utolsó lépést én? De az úgy lesz, ahogy ő akarja. Az, hogy ténylegesen eljutunk a kétségbeesésig, az nem kétségbeejtő. Amíg azt gondoljuk, hogy a kétségbeesés kétségbeejtő, álomvilágban vagyunk. Akinek már sikerült csak egyszer is ugrani, vagy egyszer is azt mondani, hogy Uram, na akkor tetted a következő lépést, én meg majd megyek veled. Azt tudja, hogy a kétségbeesés nem kétségbeejtő. Erről majd akarok egy picit később. Ez nagyon fontos, nagyon. Ugyanis a kétségbe esésből vezet az út a kegyelem megtapasztalásához. Az Isten szeretetének és erejének az átéléséhez. Mi azonban pont ezt próbáljuk mindig elkerülni. Valójában mindent elkövetünk, hogy Isten erejét ne tapasztaljuk. Ezt nem direkt módon tesszük, hanem csak így csináljuk. Helyzetünk elfogadása már, hogy nem tudjuk magunkat megmenteni, és hogy egy olyan ilyen ugrok, nem ugrok, te teszed az utolsó lépés dilemmában vagyunk, ez elvezet minket oda, ami nagyon nagy lehetőségünk, hogy rájövünk arra, hogy a világtól, emberektől, másoktól vártuk azt, amit a világ, emberek és mások sosem tudnak megadni. Hogy amikor álltunk a szakadék szélén, akkor azt mondtuk, hogy hát uram, nem ugrok, mert végül is a feleségemmel, majd valahogy a feleségemmel, majd az úgy biztos jó lesz. Ennek azonban az a következménye, hogy a feleségemet túlterhelem. Mert azért a vágyaim meg megmaradnak. Ezért a feleségemtől kezdek el olyasmit várni, amit ő sosem adhat meg. Egyszerűen azért, mert ő is olyan ember, mint én, és miért is bírná megadni. Az, amikor eljutunk egy látszólag reményvesztett helyzetbe, az az életünknek éppen a nagyon nagy lehetősége. Mert akkor rájövünk, hogy rajtam a feleségem se segít. Csak eltelt már 10 év, és már éppen tönkretettük egymást. És azért tettük egymást tönkre, mert amikor ugrani kellett volna Isten felé, akkor visszamentünk a feleségünkhöz, és elkezdtük tőle várni. Mert közben meg ezeket a mély vágyainkat na náhogy nem adjuk föl. Ezért azt várom, hogy a feleségem mindig álljon mellém. Az Isten mindig velem van, és mindig mellettem áll. Ebben biztos lehetek. A feleségem meg néha nem. Ilyen egyszerű. És akkor én elkezdek csalódni, és kiábrándulni, és elviselhetetlennek tartom, és azt gondolom, hogy a feleségem becsapott, nem ezt ígérte meg ott az oltár előtt. Hát megígérte, de azt nem ígérte, hogy sikerülni is fog neki. Ígérte? Hát ha jön hozzám egy gyónó, és elkezdi mondani azt a bánatimát, hogy ígérem, hogy többé nem vétkezem. Laci bácsi, újabb bűn? Hazudozunk? Tehát ilyet nem ígérünk. Hála Istennek vannak olyan idős testvéreink, akik megtanulták ezt a bánatimát, hogy és többé nem vétkezem, és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. És akkor azt mondja, hogy hát, atya, nem tudom, hogy érvényes-e a gyónás, de hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Hát, ha ezt most mondtad, akkor érvényes. Most így érvényes. Hát, hogy ígérhetnénk meg, hogy többet nem? De nem erre vágyunk. Hát, én nem tudom, én nekem nincs feleségem. Na de ha lenne? Hát az biztos, hogy elkapna engem a nagy lendület, és akarnám, hogy a feleségem mindig szeressen. Csak arra nem jönnék rá, hogy amit én akarok a feleségemtől, az sose fog sikerülni. A sose fog sikerülni arra vonatkozik, hogy mindig. Ezért ott vannak az életemben azok a pillanatok, mikor ugrok, vagy hagyom, hogy akkor az Isten tegyen velem valamit. Mert ha ezt a kapcsolatot itt nem építem fölfelé, akkor ennek arányában megy tönkre a többi. Mert ebből a vágyamból szerintem nem vagyok kigyógyítható, hogy akarom, hogy mellettem állj. Hát engem ne is gyógyítson ki ebből senki. Hogy én akarjam, hogy legyen velem valaki, aki mellettem van. Én ebből nem akarok kigyógyulni. Egy utolsó mondat. Ilyen hihetetlenül megrendítő nekem, hogy ti Istenére eljöttök ide. Ezt akarom mondani. Tehát ezt csak el akartam nektek mondani.